Hát Jóniás próféta könyve első fejezete, első verstől 15. versig, majd a 6. fejezet első 6 versig fogom felolvasni. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittai fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, találtott egy hajót, amely Tarziszba készült, kifizette az úti költséget és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba meneküljön az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat. Mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyedé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem. Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik. Héber vagyok. Az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta neki. És ezt mondták neki, hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger, mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt neki, fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaelvezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vettünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tengerhábos kása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. A 3. fejezettől. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek, 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra, és ezt hirdette. Még 40 nap, és elpusztult Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek. Bőtöt hirdettek, és zsákmát töltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákmát töltött magára, és hamuba ült. Eddig Isten igéje, hátsuk meg a fejünket is.
Mielőtt kezdem a predikációval, annyit szeretnék mondani, hogy vannak vendégek itt velünk ma, David és Kristen Fortis, a Wycliffe szervezettel szolgálnak Mexikóban, és majd az Isten tisztelet végén egy pár percre fognak beszámolni arról a misszió munkáról, amit ők végeztek az utolsó 20-30 évben Mexikóban. Hogy remélem, hogy érdekes lesz az, és esetleg segít minket gondolkozni arról, hogy mi hogyan tudunk másképpen szolgálni, külföldön erről az egész gondolatról, a misszió munkáról. Esetleg ezzel kezdem egy kérdéssel. Én emlékszem, amikor kint voltunk az Egyesült Államokban, és szolgáltam egy gyülekezetben, folytattam ezt a kérdést. Öreg vagyok, lehet, hogy már folytattam ezt a kérdést így, de folytattam a kérdést. Ha a gyereked az egyik nap hazajönne az iskolából, és azt mondaná neked, hogy most már döntöttem, hogy én mit szeretnék lenni. És ő azt mondaná, hogy én szeretnék misionárus lenni. És én szeretnék menni egy olyan országba, ahol nem nagyon stabil a politikai helyzet. Mint szülő, hogyan reagálnak? Azt mondja, hogy hú, de jó, az én gyerekem szeretne misionárus lenni. Vagy esetleg azt mondja, hogy gondoljál egy kicsit róla. Hallottam, hogy még mindig vannak helyek az orvosi egyetemen, és ha oda jársz, akkor sokkal jobban tudnál keresni, és akkor, amikor egy nyugdíjban megyek, akkor tudnád gondoskodni róla. Szóval mi hogy vagyunk, mint szülők? Tudnunk valóban örülni, ha az egyik gyerekünk misionárus lenne? Azt mondjuk, hogy az egy jó foglalkozás? A szíme a mai predikációra a vonatkozó misionárus. Mert az az érdekes, amikor mi olvassuk a Jónásról, mi azt látjuk, hogy ő nem akarta misionárus lenni. Nem tudom, hogy valaki már volt egy ilyen helyzete az ő életében. Hogy Isten kért valamit tőle. És valahogyan a reagálat mennünk, hogy valamit csinálom, csak az nem. Én megszem egy pár évvel ezelőtt, az egyik évben én indultam Moldovába szolgálni. És amikor én megyek Moldovába a kocsival, megyek az kb. 20 óra kocsival Románia keresztül. És miután mentem egy 6-7 óra, kezdtem gondolkozni, hogy minek megyek Moldovába. Sokkal jobb lenne otthon maradni. Nem kell utazni 20 óra odafele, nem kell utazni 20 óra visszafele. Amikor ott leszek, ki tudja, hogy lesz-e szüteis vagy nem. Az étel, amit adnak, meg lehet enni, de nem azt, amit én készítenem magamnak otthon. És akkor, úgy mondom, odafele az embernek van 20 óra gondolkozni arról, hogy milyen rossz döntést hoztam, hogy én ide jövök ebben erre a hétre. De az az érdekes, hogy ahányszor mentem oda, amikor hazafele jövök, az a 20 óra mindig rövidebb. Mert az ember hazajön azzal, hogy azt mondja, hogy nem volt hiába való. Azt, hogy ide jöttem szolgálni. Akkor az ember látta azt, hogy valóban volt eredmény azzal. Érdemes volt azt csinálni. És szerintem így vagyunk sokszor a szolgálattal. Amikor van egy lehetőség egy szolgálatra, az első gondolatunk, hogy nem. Túl sok minden van az életemben, fáradt vagyok, ez nehéz lesz, inkább nem. De az a tapasztalatom, általában, ha már befejeztünk a szolgálatot, az van bennünk, hogy milyen jó, hogy vállaltam ezt. Milyen jó látni azt, hogy Isten hogyan dolgozott. Most nézzünk, hogy mi volt a Jónással. Mielőtt nézünk a konkrét történet, fog kell tenni a kérdést. A Jónás proféta valódi ember volt? Vagy ez csak egy mese? És én azt mondom, hogy lehetséget mi tudnunk mondani, hogy csak egy mese, és mégis a mondani való igaz lenne. De amikor utána néztem, azt láttam, hogy vannak olyan dolgok, ami előfordul ebben a történetben és utána, ami inkább mutatja nekem, hogy ez nem egy mese, hanem ez valóban így történt. És azt kell mondanom, hogy az egyház történelemben csak az utolsó 150 évben felmerült az, hogy esetleg ez nem egy valódi történet. Előtte lényegében mindenki elfogadta ezt, mint egy valódi történet. És az utolsó 150 évben, amikor azok a teológusok kezdtek kételkedni abban, hogy vannak csodák, hogy vannak természetfölötti események, akkor kezdtek kérdőjelezni azt, hogy esetleg ez csak egy mese. Mert ha mi azt mondjuk, hogy egy mese, akkor nem olyan nehéz magyarázni azt, hogy mi történt a Jónással. Hogy valóban ez történhet, hogy egy hal, ami ilyen nagy, és az ember 2-3 nap keresztül életben maradni, egy hal gyomorban. Ez jó a mesefilmekben, de a valóságban. És amikor gondolkodunk erről, én azt látom, hogy azért kell, hogy mondjuk, hogy ez egy valódi történet. Mert a helyszínek, valódi helyszínek. Mert amikor kezd beszélni Jónásról, az első dolog, amit mond, az, hogy ki volt az ő egyes apja. És mi tudunk nézni más helyen, az Ószövetségben, ahol beszél az ő egyes apja. Szóval az édesapja valódi ember volt. Ha mi akarunk egy mesét mondani, mi nem fogunk tenni valódi embereket abba. Nem fogunk feltétlenül valódi helyekről beszélni. De számomra a leggyőző, amikor beszéljünk róla, az, hogy Jézus hogy beszélt róla. És amikor Jézus beszél Jónásról, ő úgy beszél róla, mint egy valódi ember. Ő nem beszél róla, hogy egyszer meséltek egy történet, hanem ő, amikor Jónás proféta ezt csinált. Amikor ő beszél arról, hogy a Jónás egy jel. Ő azt mondta, ahogyan Jónás 3 nap. Ő így beszél róla, mint valami, ami valóban történt. Én azt mondom, hogy az nem egy ígérségi kérdés, hogy az ember elfogadja azt, hogy ez egy valódi történet, vagy nem. De mégis én azt látom, hogy nincs lényeges oka, hogy mi azt mondjuk, hogy ez nem valóban így történt. Más ószövetségi könyvekben látjunk olyan csodákat, amit mi nem tudunk magyarázni. Olvasunk más helyen, hogy a nap megállt. Ez elég képtelen elfogadni azt, hogy hogyan lehet ilyesmit. Mi azt látunk, hogy amikor Izrael kijött Egyiptomból, látunk azokat a csodákat, amit Mózes tett. Én azt mondom, hogy ha Isten képes volt ilyesmit csinálni, akkor Isten képes volt csinálni azt, amit olvasunk a Jónás könyvében. Szerintem a bizonyítékok mutatnak, hogy ez egy valódi történet. És ez valóban így történt. Nézzünk most a történet. A második vers, amikor, vagy az első vers, így szólt az Úr igéje Jónásnak. Indul, menj Ninevébe, a nagyvárosba, és predikált ott. Ez volt a kérés. Isten kérte Jónástól, hogy kell menni Ninevébe. Próbáljunk egy kicsit képzelni, ha ez a történet ma történne. Az olyan menni lenne, mint ha Isten egy horvát országi gyülekezetben mondana valakinek, hogy minél Szerbiába hirdetni az evangéliumot. Vagy az olyan lenne, mint 25 évvel ezelőtt itt Magyarországon mondani egy magyarnak, hogy minél Oroszországba hirdetni az evangéliumot. Vagy esetleg ma, bármelyik országban, itt Európában mondani az embereknek, minél Irakba hirdetni az evangéliumot. Valahogyan van olyan, hogy van egy előítélet bennünk. Hogy vannak olyan helyek, ahova én szívesen megyek és hirdetem az evangéliumot. De vannak olyan népek, amit más, mint mi. Amit én nem tudok szeretni. Esetleg azt mondjuk, hogy egy gonosz nép. Egy olyan nép, ami olyan istentelen nép, hogy nem érdemes oda menni. Nem vagyok képes szeretni őket. És ez volt a helyzet Jónással. Ő azt mondta, hogy az a nép az ellenség. Én szívesen megyek olyan emberhez, akit szeretem. De az ellenség, azt nem. Azt nem. És a Jónás azt mondta, hogy bármit, de azt nem. És ő indult az ellenkező irányba. Ő menekült Istentől. És utána látjunk az első csoda. Isten közbe lépett, amikor az ő embere ingedetlen volt. És látjunk a negyedik versben, hogy jött egy nagy vihar. Én azt mondom, hogy több csodát látjunk ebben a könyvben. Nem csak a hal, ami mindenki tűr és mindenki ismer. Ez a vihar is egy csoda. Hogy pont akkor jött a vihar, amikor Jónás menekült. És látjunk, hogy ott a helyen sikerült kideríteni, hogy azért van ez a probléma, mert a Jónás itt van. És Jónás elismerte, hogy a probléma miatta van. És amikor kérdeztek a megoldást tőle, látjuk, hogy milyen nemes volt meg Jónás. Ő azt mondja, hogy van egy lehetőség nektek menekülni, be kell dobni engem a vízbe. Milyen rendes a Jónástól? Ő azt mondta, nem magaszkodott ahhoz, hogy ő életben marad a hajon. Ő kész volt meghalni, mert nem akart csinálni azt, amit Isten kért tőle. És ő azt mondja, hogy jobb meghalni a vízben, mint oda menni hirdetni az evangéliumot. Bedobták a vízbe, jött a második csoda. A második csoda nem volt a hal. A második csoda az volt, megszűnt a vihar. Egyből. Ő bemegy a vízbe, csönd. És én azt mondom, hogy itt az érdekes dolog, amit látunk Istennél. Isten használta a Jónás ingedetlenséget. Hogyan? Olvasunk itt az első részben, a 16. versben. ezért az emberek nagy félelemmel féltek az Urat. Áldozatot mutattak be, és fogalmakat tettek az Úrnak. Lényegében ezek a tengerek, pogányok, ők elismertek a Jónás Istenet. És látjuk azt, hogy itt ebben a versben imádtak őt. Érdekes, itt van egy ingedetlen szolga, pont az ellenkező csinál, mint helyetlen a Isten előtt, és mégis az eredmény dicséri az Urat. Szóval én azt mondom, hogy néha Isten tud használni minket, akkor is, ha mi nem teszünk meg azt, amit kellett volna tenni. Istennek tud olyan eszközt használni, amit mi nem is tudunk képzelni. És ez történt így. Jónás menekült, és mégis Isten kapta a dicsőséget. Második versben látjuk a harmadik nagy csoda. Egy nagy hal jött, és megmentette Jónást. Mi nem tudjunk sok mindent erről. Annyit látunk, hogy amikor Jónás ott volt, a hal belső részen, és meg életben volt, hogy ő kezdett imádkozni. Én miért nem mondani azt, hogyha bárki közöttünk lenne egy hasonló helyzetben, mi imádkoznak. Mert nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben nem tudunk megoldani a problémát a saját erőnkkel. És akkor Jónás imádkozott. Érdekes, az imádságban nem látjuk teljes bűnbánást. Látjuk azt, hogy ő elismerte, hogy Isten kicsoda, és látta a hatalma Istenben, de nem látjuk azt, hogy ő végig könnyörült ebben az imádságban. Isten, ha tud megmenteni ebből a helyzetből, én szívesen megyek Nínevába. Ezt nem mondta el. De mégis ő elismerte azt, hogy Isten a mindenható Isten. Volt az az alázat benne az imádságban. És látjunk, hogy Isten könyörült rajta. És Isten egy újabb lehetőséget adott neki. Látjunk, hogy a hal odavitt Jónás a száraz földre, és adott Jónás egy újabb lehetőséget. És jön a harmadik rész, és újból lényegében ugyanazt a kérés látjunk, mint az első részben. Amikor ott Isten mondja Jónásnak, indul men Ninevébe, a nagy városba, és hirdess ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. És akkor itt a Jónás azt mondja, hogy jó, nincs más lehetőségem. Ha próbálok kerülni az utat, Isten fog találni a megoldást, és ő oda fog kényszeríteni engem, jó, akkor megyek. És ő oda ment, és úgy tűnt, hogy ő ingedelmes volt ebben, hogy ő oda ment, és ő hirdette azt, amit Isten mondott neki. Érdekes így, hogy megint a szöveg nem teljes, abban, hogy mi nem tudjunk pontosan, ő mit mondott. Össz-vissza látjunk egy mondat, ami volt abban a predikációban, amit Jónás mondott. Az az egy mondat, hogy még 40 nap, és elpusztul Nineve. Ez az egyetlen mondat, ami maradt ebben a könyvben, abból a predikációból, amit ő mondott. Mi tudjuk azt, hogy ő három nap keresztül ment abban a városban, és én azt mondom, hogy mennyiben ő oda ment az utcasarkon, és kezdett az egyik utcasarkon beszélni, utána tovább ment a következő utcasarokra, és beszélt. Vannak olyan emberek, aki azt mondja, hogy ez nem volt egy olyan nagy város, hogyan tudta volna csinálni ezt három nap keresztül. És én azt mondom, hogy attól függ, hogy milyen hosszú volt egy-egy predikáció egy-egy utcasarkon, vagy attól függ, hogy milyen nagy rész, hogy csak a belváros, vagy bementek a külvárosokba is. Én azt mondom, hogy könnyen lehet három nap keresztül úgy hirdetni egy ilyen nagy városban, hogy nagyon sok ember hallnak azt az üzenet. Én azt mondom, hogy esetleg még egy furcsa dolog volt ebben az időben. Nem vagyunk 100%-ig benne, de ha egy ember három nap keresztül egy hal zomorban van, tudjunk azt, hogy azok a sávok, ami benne van a zomorban, hat az ember testben. És lehetséges, hogy amikor a Jónás kijött, az ő bőre egy kicsit fehérebb volt, mint általában. És én azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez volt egy jel a népnek is. Amikor ő oda megy predikálni, az emberek látnak őt, és kérdez, ő hol volt? Miért olyan fehér az ő bőre? És én mérném mondani azt, hogy mindenki Nineveben tudta a történet, hogy mi történt Jónással. És ezt is hatott rájuk. Látták, hogy milyen hatalmas az Isten. Hallottak az üzenetet. És akkor bennünk látjunk, a bűnbánat. És látjuk azt, hogy fordultak Istenhez. Látjuk, hogy volt egy ébredés abban a városban. És utána látjuk, hogy Isten kegyelmes volt. És Isten irgalmas volt. És Isten nem tette azt, amit tudta volna tenni az ellenét. Igazságos lett volna, ha Isten elpusztította volna ezt a népet. De Isten irgalmas volt. Ha menjünk a negyedik részre, a második vers. Így imádkozott az Úrhoz. Ó Uram, gondoltam én ezt ma akkor, amikor még házamban voltam, azért akartam először Tarsisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megvan. Jónás jól ismerte Istent. Ő tudta, hogy milyen Isten. Ő tudta azt, hogy Isten kész megbocsátani bárkit. És ez volt az ő problémája. Ő nem akart azt, hogy ezek az emberek üdvözölnek. Jónás nem tudott szeretni őket. Isten tudta. Most mi történik? Jónás egy kicsit el van keseredve. Én azt mondom, hogy egy pont az ellenkező lennénk. Szóval ez mint lelkész, ha én mindenki megy városba, és mindenki megtérne, az nagyon boldog lenne. Az nagy öröm lenne. De valahogyan a Jónás javott keseredbe. És ott leült a városon kívül, mondott Istennek, hogy jobb lenne meghalni, nem akarok tovább élni, mert most már együlekezetbe kell járni ezek az emberekkel. És én nem akarok együlekezetbe járni velük, én csak a saját népemmel szeretnék járni a gyülekezetbe. És akkor látjunk, hogy Isten akar tanítani Jónás valamit. És ott, amikor ott volt, a városon kívül, ott a pusztában, a nagy melegben, Isten gondoskodott róla. És történik még egy csoda. Egy éjszaka alatt fölnőr egy olyan növény, ami egy teljes árnyékot tud adni Jónásnak. És megint a Jónás egy kicsit jobban érti maga, hogy milyen jó. Milyen jó az én Istenem. Ő gondoskodott rólam, ő adott jó kis árnyék itt a pusztában, így tudok jobban érezni magamat. Próbáld meg a történet. Isten nem csak adta az árnyékot, de a következő nap ő oda küldött egy féreg, egy bolva, ami átvágta a gyökeret, vagy a törzse, a növénynek, és elpusztult. És akkor megint a Jónás mérges volt. És miért nem gondoskodt róla? Adtad ezt a szép árnyékot nekem egy most már. A 9. versben, a 4. részben Isten kérdez tőle. Igazad van-e, amikor haragszol, emiatt a bokor miatt? Jónás így felelt, igazam van, haragszol, mint halál. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem faragtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én még nem szálljon meg Ninevát, a nagy városot, amely több mint 10 ezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz kezük között. És ott a sok állat is. Azt látjuk, hogy Jónás mérges volt Istennel. Mert Isten elvitte valami, ami kényelmet adott neki. De egyáltalában nem zavarta Jónás szívét, hogy mi van a több 10 ezer emberrel. Érdekes, hogy Jónás nem próbál egy szebb képet festeni saját magáról. Ő az igazat leírt. És szerintem mi tudunk tanulni ebben. Mi tudunk látni azt, hogy mi az, ami egy igazi érték nekünk. Beleesünk abba a hibába, ami Jónás beleesett. Hogy a mi kényelmünk fontosabb, mint bármi más. És csak az a fontos nekünk, hogy Isten mit ad nekünk. Vagy lehetne egy vágy a mi szívünkben. Amikor halljunk, hogy mi van más emberekkel. Van az a vágy, hogy az emberek üdvözülnek. A héten kaptam egy e-mail az egyik munkatársamtól, aki szolgál Irakban. És továbbított egy e-mailt, ami múlt vasárnap az egyik iraki lelkész írt neki. És az iraki lelkész azt mondta, hogy az utolsó 4-5 napban legalább 25 keresztény embert megöltek Irakban. Főleg az egyik déli városban, Mosulban. És az érdekes, az a Mosul város van egy másik neve. A másik neve, amit használnak arra a városra, Nineveh. És ez a lelkész kért, hogy a munkatársamtól, hogy imádkozzunk azok a keresztényekért. Ő azt mondja, hogy lényegében a keresztények menekülnek abból a városból, ott hagynak mindent, és kimennek a falvakba, ahol biztonságban tudnak. Ez múlt héten történt. Emberek, akik válnak az, hogy én keresztény vagyok, és amiatt, és csak amiatt megöltek őket. És mi úgy éljünk a kényelemben. Mi olyan vagyunk, mint Jónás a bokor alatt. És valahogyan próbáljunk kizárni ezt a mi életünkből. De valahogyan én azt látom, hogy van egy felelősségünk, mint keresztények. Hogy mi nem csak foglalkozunk a keresztényekkel itt Budapesten. Nem csak foglalkozunk egymással itt a gyülekezetben. Hanem keresünk a lehetőséget, hogy hogyan tudunk segíteni azok a keresztények, akik jelen pillanatban, ebben a világban szenvednek a hitüket. Gondolkodunk róla, keresünk azt, hogy Isten mit vár konkrétan tőlük. Én nem tudok nagyon sok választ adni, hogy mi mit tudunk csinálni azok az emberekért Irakban. De keresünk a megoldást személyesen, hogy Isten mit vár tőlük. Mit tehetsz a keresztényért? Mit tehetsz azokért az emberekért, akik még nem ismernek Jézus Krisztus, mint személyes megváltó? Imádkozunk. Édes Atyánk, amikor gondolkodunk Jónásról, látunk, hogy itt van valaki, aki sok mindenben mi hasonlunk vagyunk hozzá. Mi hasonló vagyunk abban, hogy néha próbáljunk kerülni azt, amit te kérsz tőlünk. Különösen, ha nehéz feladat az. Látjunk azt, hogy előfordul bennünk egy olyan előítélet, egy másik ember felé, egy másik népcsoport felé. És el kell ismernünk azt, hogy ez bűn. Segíts minket, hogy mi tudunk olyan lenni, mint az akkori nép Ninevában. Hogy amikor hallottak az igéhirdetést, leborultak előtted. És megvallották a bűneiket, és irgalmat, és kegyelmet kértek tőled. Segíts minket, hogy egy hasonló alázat lesz a mi szívünkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében.